Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bemutatom vendégünket, Szepes Erika irodalomtörténészt, és amiért megkértem, hogy eljöjjön, amiről beszélgessünk, az a mai magyar irodalom helyzete és szereplői. Először egy pár szóban mondja magadról életrajzi adatokat, légy szíves, és utána tisztázzuk azt, hogy a te véleményed szerint mi tartozik az irodalomba, mi az, ami súrolja, és mi az, ami szerinted nem tartozik oda.
Én ide tartozom, úgyhogy az, hogy bemutatkozom. Öreg vagyok, ezt elmondom nyugodtan, 46-ban születtem. Gyakorlatilag a háborús nemzedékhez tartozom egy csomó minden élményben, neveltetésben, stb. Iskolázásban is, tehát ezek az évtizedek, amik meghatározták a tanulmányaimat. Görög-latin magyar szakon végeztem. Nem maradtam benne az egyetemen, mert a szakdolgozat vezető professzorom meghalt, és nem tudta elintézni. Elintéztem még a halálos ágyáról, hogy az akadémiai kiadó világirodalmi lexikonjába kerüljek. Oda is kerültem. Görög-latin anyagok szerkesztésére, meg a belőlük, meg a héber, bocsánat, tehát minden ókori irodalom, egyiptomi, asszír, sumer, tehát nem csak a klasszikus antikvitás, hanem minden ókori anyagot szerkesztettem, és a belőlük kinövő újabb irodalmakat, tehát a görögből a bizáncit, új görögöt, a héberből az ivritet, jiddis, stb. A latinból a középlatint, a olaszt, franciás már nem én voltam, tehát egy meglehetősen nagy terület volt nálam, és amikor az egyetemre meghívtak két évvel később, hogy végre most van hely, lehet menni, akkor én nemet mondtam, mert ott a nem szakosok latin oktatása lett volna, ami egy-két év maximum, és egyszerűen nem lehet sehova se eljutni egy héten egy órával latinból, még a ragozásokat se lehetne megtanítani, viszont itt a világirodalmi lexikonnál abszolút minőségi munkát végeztem, tehát összes professzoromnak a cikkeit olvashattam, javíthattam, tehát egy posztgraduális képzés volt tulajdonképpen. Itt eltöltöttem 12 évet, utána pedig Illés Endre átcsábított engem a Szépirodalmi Kiadóba. Most Illés Endrének ott az volt az elve, ami végül is egy nagyon-nagyon befogadható és átlátható lett, hogy nem szakszerkesztőket alkalmazott, tehát nem volt egy középkoros, egy reneszánsz, hanem ő azt mondta, hogy egy jó magyar szerkesztőnek minden evőnek kell lenni, mert ha valaki 20. századot szerkeszt, az abban fel kell ismerni egy utalást, ami 16. század, stb. Stb. Tehát mind a két iskolám jó volt minden szempontból. 91-ben végkielégítés nélkül és felmondási idő nélkül kiraktak az utcára, majd ezután megszűnt a kiadó is. Innentől kezdve én státus nem kaphattam, mert van egy akadémiai fokozatom, ami ugye bérpreferenciát jelent, és a fenét akartak bérpreferálni, és annak megfelelően nyugdíj és egyéb járulékokat fizetni. Rengeteget dolgoztam ettől kezdve, ami olyan szabadságot adott, hogy csak olyan munkákat vállaltam, amiket szívesen csináltam. Tehát ennek a nyomorult anyagi körülménynek azért volt a kiegyenlítése, hogy szabadon válogattam a felkínált munkák közül. És rengeteg mindent csináltam, folyóiratot szerkesztek, könyvet írok, tanulmányt írok, szóval sok mindent. Na, ennyi a szem elég belőlem.
Jó, akkor a következő kérdés, ugye, amit az előbb mondtam, hogy te hol húzod meg a határt számodra, mit jelent az, hogy irodalom, mi az, ami még esetleg beleférhet, odaférhet, és mi az, ami nem tartozik oda. És gondolom, hogy ahány irodalom történészt megkérdeznék erről, talán annyiféle helyen húznák meg ezt a határt.
Azt kell mondanom, hogy a magyar irodalom és irodalmi történet elsőbben is kétfelé van osztva. Tehát ott már van egy olyan határ, amit muszáj elmondanom, különben a többi meghatározásom nem lesz érthető. A turániátok, ugye, hogy a magyarság kétfelé húzzon, tulajdonképpen a Babés nyugatjában kezdődött meg. Már ő, mint Urbánus, kiutálta onnan a népi érdekű írókat, kikerült tőle Móricz Zsigmond, kikerült tőle nagyon sok más is. Telsánszki is például. Tehát a turáni átok az irodalomban a nyugattól indult. Innentől kezdve egyfolytában él. A szocializmus periódusában a népírók voltak preferáltak, és az úgynevezett polgáriak nem, ezek az urbánusok, majd így váltakozott, hogy hol ez, hol az, hol az. Most eljöve ez a fantasztikus 80-as évtized, amelynek végén úgymond demokratikussá váltunk. Na, a demokráciának az lett a kezdete, és ma mindmáig tart, hogy még jobban széttagolódott az irodalom. Tehát még jobban ketté vált egyrészt az, hogy Budapest és vidék. Budapesten belül is a polgári írók, a klasszikus hagyományt sem követő liberális írók, és az összes többi. Na most ezeknek a arisztokratikus, elzárkózó társaságoknak vannak külön lapjaik, elsősorban a Holmi, a 2000, tehát minden író tudja, hogy hova fog tartozni a hajlamainál fogva. Az összes többinek nincsenek ilyen nagy publikációs lehetőségei, a pesti úgynevezett népi érdekeket képviselő, tehát képviseleti irodalmárok, vagy nem jutnak szóhoz egyáltalán, vagy ha igen, akkor kisebb példányszámú és nem támogatott lapokban. A vidéken megjelenő lapokat a pestiek nem is olvassák. Tehát a vidék és a főváros ellentéte mélyült szakadék lett, és politikai meggyőződésé is vált. Mit értek ezen? 80-ban elindult egy olyan folyamat itt nálunk is, amit örököltünk nyugattól, de ott már addigra rég lezajlott. Ez az úgynevezett posztmodern irodalomszemlélet. És ne higgyék azt, hogy én vagyok itt ilyen hülye, akik ilyeneket kitalálok, de néhány dolgot fogok mondani ennek a posztmodern irodalomszemléletnek mi a lényege. Egy. A mű és az olvasó viszonyában nem lehet tudni, hogy az olvasó olvassa-e a művet, vagy a mű az olvasót. Nem én bomlottam meg. Ez a posztmodern irodalomelmélet első számú kritériuma. Amiből az következik, hogy előtte már egy betűhalmaz, aminek nincs tartalma, nincs szerzője, nincs jelentése, és én, mint olvasó, azt olvasok ki belőle, amit akarok, vagy amire a tudásom, képesítésem, stb. Engem hajlamossá tesz. És ez egy olyan végleges agnoszticizmusba vezet, ami tőlem teljesen idegen, és tulajdonképpen 25 éve küzdök el ezzel az őrület ellen. Ennek mindenféle kinövései vannak, mert ha nem kell szerző, akkor nincs a szerzőnek felelőssége az általait mű fölött. Ha a műnek nincs jelentése, akkor mi a jó Istennek van megírva, és hogyha ezek mind vannak, akkor mire való ez a sok nagyképű irodalomtörténész? Tehát ha nincs irodalom, és nincs szerző, és nincs mű, akkor ők minek vannak? És miért ők diktálják azt, hogy kitartozzék be egy irodalmi kánonba, és kiessen azon kívül? Az irodalmi kánonba természetesen azok tartoznak, akik ennek a kritériumnak megfelelnek, tehát írnak olyan verseket, amiknek a valósághoz, bocsánat, hogy ilyen káromkodó szavakat mondok, mert nekik a valóság az egy istenkáromlás, de valósághoz semmi köze nincsen, az ő személyükhöz sincs semmi köze, mert ha a személyiségük benne van a versben, akkor már valamennyire informál, és így tovább, és így tovább. Tehát amikor először nekimentem ennek a dolognak, akkor írtam egy tanulmányt, aminek az volt a címe, hogy a vers, mint alma. Ezt meg kell magyaráznom, Vörös Sándornak egy versére utal vissza, aminek a címe az, hogy a 20. század ifjú költőihez. Írja Vörös Sándor 1965-ben, tehát akkor, amikor nyugaton megkezdődött ez az elmebaj. Ő rögtön reagált. A vers három szakaszból áll, az elsőben az van, hogy ha egy vers csengő, bongó, rímei vannak, ritmusa van, csilingel, az lehet szép, de nem vers. Ha egy vers csak valamilyen kemény, erős, tartalmi mondani valót mond, de nincs esztétikailag megmunkálva, akkor az sem vers. Akkor milyen legyen a vers? A vers legyen olyan, mint az alma, innen van a tanulmány címem, hogy a vers, mint alma. A vers legyen olyan, mint az alma, az egyiknek pirosan mosolyog a fáról, a másiknak sárgán a tányérról, az egyiknek édes, a másiknak savanyú. Na most, ha a organikus lény, mondja Vörös. Na most, ha a posztmodern teoretikusok olvasnának is, nem csak írnának, akkor fölkapták volna ezt a Vörös Sándor verset, és elkezdték volna lebegtetni, hogy na de a Vörös már 65-ben megmondta. De mit mondott meg a Vörös? Hogy az alma lehet piros, sárga, édes, savanyú. De soha nem mondta, soha nem lehet körte. És soha nem lehet szilva, és semmi más. Tehát minden műnek van egy immanens, változatlan magja, ami a szerzőnek az intenciója, szándéka, foglaltatik benne, és azt, hogy én efelé hogyan közelítek, és én bennem milyen érzelmeket mozgat meg, az az én műveltetésemtől, élettapasztalatomtól, koromtól, stb. Függ. Tehát valóban egy műnek az értelmezése sokféle, de egymástól nem térhetnek el annyiban, hogy ne lehessen ráismerni arra, hogy még mindig ugyanarról a műről beszél. Tehát egy szerelmes pár, akik tragikusak. Júlia és Romeo soha nem lesz összetéveszhető Hamlettel és Ophéliával, hiába tragikusan meghalt szerelmes pár, és hiába mind a ketten Shakespeare művei. És akkor még ezt a tanulmányt azzal is zártam le, hogy van egy görög filozófus, ugye már a régi görögök is, egy Protagorász nevű, aki a következőt mondta, nem, de nem, egy langyos szél, a hidegről jövőnek melegként érződik, a melegként jövőnek hidegként. Ennyi. Relatív a dolog. De az a langyos szél, az a langyos szél, ott van, az a konstans tényező. Na most meg vagyok győződve róla, és megpróbálok ezt szerint is élni, hogy egy olvasó, egy közönséges, művelvező olvasó úgy olvassa azt a szöveget, ami ahogyan őt érdekli, ami megfogja, neki tágtere van abban a vers értelmezésben. De valaki, akinek hivatása az irodalomtudomány, az köteles, irodalomtudós, tanár, kritikus, esztéta, tehát akinek a hivatása az irodalom, köteles megpróbálni ezt az immanens magot megfogni, és innen magyarázni a művet. Mert ha ezt nem teszi, akkor nem irodalom már. Na most ezzel én behatároltam, ugye, hogy számomra az az irodalom, igazán irodalom, aminek jelentése van, aminek a költőjét, íróját személyesen ott érzem a műben, mögötte ott érzem azt a kort, amikor ő azt a verset írta, vagy azt a költeményt írta, és a jelentés, a személyesség, és a harmadik dolog, ami ezt a kort mutatja mögötte, hogy kiknek az érdekében szól.
Jó, még mielőtt folytatnád, azt szeretném kérni, hogy ugye a szereplőkről is legyen szó, tehát kik képviselik manapság ezt a...
Ezt az elmebajt fogalmazunk, igen. Így, jó. A legmagasabb...
Illetve mi a hátterük?
A legmagasabb tekintélyek és helyek, akadémikusok, egyetemi intézeti vezetők, neveket mondok, nem szégyellem, mert velük vitatkozom írásban is, Kulcsár Szabó Ernő, Szegedi Maszák Mihály, Kukorelli Endre, Bókai Antal, Bókairól csak Margocs István. Mondjuk a kör egy olyan 20 embere mérhető, de sajnos nekik már tanítványaik vannak, mert hát ők vannak az egyetemen, és ők oktatnak. És a Magyar Tanszék Kulcsár Szabó vezetése alatt eljutott oda, hogy irodalom történetet nem tanítanak, csak irodalom elméletet. Az irodalom elmélet pedig egyenlő Kulcsász Szabó összes műveivel. Ide jutott a magyar oktatás. Most nyilvánvalóan, akik innen kikerülnek, fogják ezt a teljesen emészhetetlen blabla szöveget olvasni, érthetetlenek a szövegek. Sajnálom, hogy nem hoztam magam egy ilyet mutatóba, elképesztően, de van is nálam, majd elő fogom kotorni, mert nekem van most egy sorozatom.
Jó, nyugodtan, most megteheted.
Jó, szóval van egy sorozatom a Pannon Tükör című vidéki labban, akik fölkértek rá, hogy írjak valamit, mindjárt mondom, hogy mit. Meg én akarom kirőlni a dolgot. Tehát irodalomtörténet nincsen, ők uralkodnak, ők adják a díjakat, ők nevezik ki a fokozatokat. Én leadtam 96-ban egy nagy doktori diszertációt, ami kapott két abszolút pozitív opponensi véleményt, az egyiket egy francia professzortól, a másikat egy Rónai László nevű, jó nevű irodalmától. Nem engednek védeni, mert akkor meg kéne kapnom a fokozatot. És nem akarják. Hát én nem tartozom közéjük. Mi a fenének legyek akkor én akadémikus? No, tehát ennek a nagyon zárt körnek ez az arisztokratikus viselkedése, hogy megtanulnak, megtanítanak és megtanultak egy ilyen teljesen blabla nyelvet írni, az a fő követelménye, hogy senki érdekében ne szólaljon meg a költő, hogy a Balassi óta, vagy már Jánusz óta, de Balassi óta feltétlenül létező Petőfi képviselte, Csokonai képviselte, Ady Endre képviselte, József Attila képviselte hagyományt, végre hagyjuk abba, mert itt nem kell, hogy a költő vátesz is legyen, nem kell, hogy profétáljon a nép kedvéért, a költő nem képviseljen népet és érdeket és népképviseletet. Paradigmaváltás van, ez az egyik jelszavuk, ez a paradigmaváltás. József Attilánál már ők ki akarják mutatni, hogy tulajdonképpen azok a versei jók, ahol nem foglalkozik a népérdekekkel. Tehát ami jó vers, az ugye a betegség versei, az istenes versei. Abszolút kihagyják a politikai költészetét, de úgy, hogy nem tanítják a politikai költészetét. Sőt, most már megjelent egy olyan József Attila könyv, amiből tanulnak, hogy a politikai versei ki vannak hagyva. Szelektálták. És 2005-ben, amikor volt a József Attila konferencia, ugye a évfordulós év, akkor egy olyan konferenciás anyagot állítottak össze, megjelent a kortárs 2005 áprilisi számában, ahol egyszerűen az volt az egyik előadásnak a lényege, hogy József Attila tulajdonképpen az első posztmodern költő, mert a szabad ötletek jegyzéke az az igazi posztmodern vers. Tetszik érteni? A szabad ötletek jegyzéke, ami egy orvosi jegyzőkönyv, ami a Gyömrői Edith felkérésére, a félig hipnotizált, félig inzulinsok által kezelt József Attilának a jegyzőkönyve, az a tökéletes posztmodern vers, mert a hangalakok generálják egymást, tehát van egy olyan szakasz, hogy hal, kala, bála, bál, stb. Ez a posztmodern vers. A nyelv saját magát generálja. Ez is egy fő tanításuk. Na most azért a költők nem őrültek. Mindig van néhány, aki megnyergel egy lovat, és akkor azon lovagol, Kukorelli Endrétől, Szkárosig, és mondhatnék még sok nevet. Én most a két legjellemzőbbet mondtam. Parti Nagy Lajos. Ezek mind Kossuth díjasok. Az én kedvenceim nem Kossuth díjasok. Ezek a költők, hál' Istennek, kevesen vannak, és a költők, akik igazán azok, és szívből, és hivatásból, és elhivatottságból, azok igenis ragaszkodnak a jelentéshez, hogy valami miatt azért csak megírták azt a rohadt verset, ragaszkodnak ahhoz, hogy a személyük benne legyen a versben. Tehát én, ha olvasok egy verset, ami fölött nincsen név, rá tudjak jönni arra, hogy milyen típusú költőről van szó, és egy kicsit vágyfülű vagyok, akkor rájöhetek arra is, hogy ki írta. Szoktam az egyetemi csoportomban ilyen tesztet csinálni, megcsinálom most veletek is. Mondok két sort. Nézem a cipőm, fűző benne. Nem lehet, hogy ez börtön lenne. Mikor írhatták? Milyen társadalmi körülmények között?
Hát, elméletileg mondjuk a nyelvezete inkább a mai korra utal, hát a témáját tekintve pedig bármikor.
Így van, így van. Petri György írta a verset 68 után, amikor a nagy 68-as emélységek mind fucsba mentek, az egész világon ugye, de a 68 az volt a világnak egy egészen különleges pillanata. Ugye Amerikában a vietnámi háború ellen küldöttek virággal, hosszú hajjal, popkoncertekkel, ugye ott volt a Flower and Power, a virágok és hatalom jelszó. Párizsban a diáklázadások voltak, Oxfordban is, Prágában a prágai tavasz, és itt nálunk is valami csatlakozás indult volna ezekhez a mozgalmakhoz. Hát akkor jöttek és fejbe vágták mindaz, aki ebben részt vett. Tehát volt egy ilyen 68-as nosztalgia, és mindmáig van egyébként. Most 69-ben van igazán nosztalgia, mert ugye 40 éve van, a Woodstock. Ugyanebbe a kategóriába tartozik a Woodstock élmény is. Szabadság, kötetlenség, hagyjanak minket élni, stb. Tehát a 68 egy ilyen kivételes pillanat volt, és a Peti 68-ban tevőlegesen részt vett. Én magam annyiban, hogy az egyetemen is volt egy ilyen elképzelés, hogy adjunk egyenlő jogot a hátrányos helyzetű egyetemre jelentkezőknek. Tehát, hogy valaki Mátra Verebéről akar latin szakra jönni, akkor azt tudja, hogy mennyit kell tudni egy felvételihez. És egy ilyen felvételi előkészítő tábor jött létre az Eötvös Kollégiumban. Úgy hívták, hogy Studium Generale. Ennek én is egyik oktatója voltam, magyarból és latinból is. Ez egy nagyon szép kezdeményezés volt. De mint minden alulról jövő kezdeményezés, agyon csapták. Hogy akkor itten az lesz, hogy nem lesz egészséges az aránya a vidék és a Pest között, a vidékieket fogják földobni. Ezt is agyon ütötték. És a Petriékben is volt egy ilyen óriási csalódás, majdnem akkora, mint az 56-osokban, a levelt forradalom után, hiszen minden generáció meg akarja vívni a saját forradalmát. Az én generációm, ezek a Petriék, ők is meg akarták vívni a sajátjukat, nekik se sikerült. Tehát a Petri ezzel a kétsoros verssel behatárolja a kort, ahogy mondtad, a modernségével, a szóhasználatával, és behatárolja azt az államtípust, ami bármikor lehet, ahol nem szabad az ember, és mindig börtönben érzi magát. Mert csak onnan tudja, hogy nincs börtönben, hogy van cipőfűzője. Most a minimum, amit én egy verstől elválok, az ez. Hogy be tudjam határolni, hogy mikor íródott, milyen céllal, ugye, mert hát ez egy tiltakozás az ellen, hogy ilyen világ legyen, és akkor tudjam, hogy miféle pofa az, aki ezt a verset írta. Most ennek nem csak a kétsoros versek esetében, hanem nagy művek esetében is érvényesülni kell, különben mi a felének. Na és akkor itt van a kérdés, hogy mi az, ami irodalom, és mi az, ami nem irodalom. Hát a szabad ötletek jegyzéke nem irodalom. Azt a szerző nem annak szánta. Én végigmentem egyetemi csoportommal, nem tudom, mennyire ismeritek ezt a szabad ötletek jegyzékét. Hát egy kifejezetten egy klinikai.
Ez egy József Attila?
Igen. Igen.
Hát szerintem olvastam, de tehát nem tudnak belőle idézni.
Hát hogy mondjam neked?
Az amikor már a nem volt olyan tiszta
hát mondom,
tudata,
hogy
és akkor írt
az. De miért nem volt tiszta a tudata? Mert rossz kórképet alapítottak meg, azt mondták róla, hogy skizofrén, és úgy kezelték.
Jössz,
nem az volt. Ma már tudjuk, hogy ezt a típusú betegséget úgy hívják, hogy borderline személyiség, akinek a gyerekkora rossz volt, és ezért szeretet hiánya van, és szeretet hiányból ragaszkodik olyanokhoz is, akik nem szerették. Tehát a borderline személyiség típusában a József Attila ott van. Tehát ha valaki kíváncsi arra, hogy milyen az a borderline típus, akkor az a József Attila. De akkor még nem tudták, akkor még nem ismerték az agynak a különféle működéseit, neki mentek inzulinsokkal, és lehet látni a kézírásában, amit a I.S. Gyuláné alias nagy szerelme, a Flóra írt, és a József Attila versekből is, meg levelekből is lehet kéziratos dolgot látni, hogy elkezdi írni nagyon-nagyon szép írással, akkor jön egy sor, hogy na most megyek kezelésre, kap egy inzulinsokkot, visszajön, és szétesik az írás. Olvashatatlanná esik. Nyilvánvalóan a tudata sem annyira tiszta. Na most vannak olyan gondolatok a szabad ötletek jegyzékében, amik benne vannak a versekben is. Pontosan ezt néztem végig a diákjaimmal, hogy végigmentünk a szabad ötletek jegyzékén, és tartottuk mellette a József Attila kötetet. Egyetlen egy olyan gondolat nem volt a szabad ötletekben, amit a József Attila művészi alkotássá formálva le ne írt volna. Tehát azok a problémák, amik őt izgatták beteg állapotban, kezelés közben, ugyanazok izgatták normális állapotban, csak akkor művészi szabályok közé és megmunkáltság után engedte publikálni. Úgyhogy én ezt a szabad ötletek jegyzékét nem adtam volna ki a közönségnek. De hát ugye ez pénzt hozott, mert rohantak az emberek, akik talán egy sort nem tudnak József Attilától, de nagy lelkesen olvassák, hogy menj az anyád picsáját. Mert egy költő mondja, akkor valami.
Hát de vagy hogyha legalábbis közreadják, akkor egy magyarázó szöveget kellene mellékelni, mert akkor úgy már értékként jelenik.
Hát csak meg a kötetet kell mellé tenni, és azt mondani, hogy ott van a Kései Sirató. Hát a Kései Siratót, ha olvasom, a gondolatai ott vannak a szabad ötletek jegyzékében. És van néhány ilyen átfedés, mondom, mi végigmentünk a gyerekeimmel ezeken, és semmi plusz nem tudtunk meg ebből a valamiből, nem arra lett számba, tehát már eleve orvosi tisztességtelenség volt, hogy kiadták, és hát mondom, hogy semmi plusz, hát az, hogy az anyjával neki milyen érzései voltak, az azt tudjuk a versekből, hát teljesen világos. Tehát a szabad ötletek érzéke nem vers. Annak ellenére, hogy az előbb említett Bókai Antal nevű szőrdoktor professzor a Szegedi Egyetem magyar tanszékének vezetője, ki nem szülte, hogy a szabad ötletek jegyzéke az bőven tökéletes vers. Na most onnan jutott eszembe a Bókai, meg ez az egész, hogy itt ebben a tanulmányban talán idézek is Bókait, mert egyszerűen nem bírom bevenni, és akkor egy kicsit a nyelvezetükből kaptok ízelítőt, elnézést, még szemüveget is veszek. Tehát keresek mindjárt néhány szöveget, hogy halljátok, hogy mi az, ami teljesen felbőszít. Azt mondja, hogy igen, Bókai szövegeket fogok mondani. Nem tudom, hol, nem tudom, hol kezdjek bele, mert
tetszés szerint.
Jó.
Mivel úgy mondod, hogy se eleje, se vége, se füle, se farka, így hát teljesen
igen,
mindegy.
Csak hogy a nyelvét legalább át tudjam adni. Igen, ez jó lesz. Igen. A filozófiai tradícióban elsősorban Nietzsche vagy éppen Sigmund Freud eszméjét tartjuk meghatározóknak, de Lyotard, Derrida, Baudrillard, Foucault is feltétlenül ide tartoznak. Ez már ugye a neveket jelzi, milyen világnagyságok. Lyotard, Derrida, Baudrillard és Foucault, ezek a nyugati posztmodernek. De ha valakire azt mondják posztmodern gondolkodó, nem jelent olyan egységes elképzelés és kategóriarendszer, mint ha valakire azt mondják kartéziánus, hegeliánus vagy marxista. Freud pszichoanalízis az egyik legfontosabb forrása a posztmodern gondolkodása. Tovább. A posztmodern személyiség felfogása megalapozó jelentésű. A tudattalan társulva azzal a gondolattal, hogy az emberi személy nem egyetlen koherens lelki struktúra, hanem lényege szerint kettős, ellentmondásos, és igazi karaktere pontosan ennek a kettősségnek, az ezen belül rejlő törésnek a mentén alakul ki, forradalmasította a személyiségképet. A gondolkodom tehát vagyok mögött felfedez egy mélyebb, zavarodottabb, nem racionális réteget, a vágyom tehát vagyok személyes birodalmát. A felnövés során arra törekszünk, hogy a töréseket kipoltozunk, kiegyenlítsük lelkünk két részének ellentmondásaival. A tudattalan ilyen értelmezése egyben azt jelenti, hogy a pszichoanalízis olyan diszkurzus, amely a vágyak és a szavak, azaz a testi és lelki peremén működik. Na most kérem a diszkurzust, nem úgy értik, ahogy mi értjük, a diszkurzus beszélgetés jelent, ugye társalgás. A diszkurzus az a folyamat, amit a mű és az olvasó egymással folytatnak. Tehát ezzel a mű beszélget velem, ugye, mert ő olvas engem. A tudattalan feltételezése egyben annak állítása is, hogy az emberi személyes lét természete szerint heterogén. Egyik oldalon jellemző a racionalitás, a tudatos konstrukciója, a másikon az energia természetű tudattalan. Már ezt se értem, hogy miért energia természetű tudattalan. A heterogenitás azért nagyon fontos, mert jelzi, hogy a személyiségnek nem tulajdonítható valamiféle eszencia, lényegi értelem. A személy, a self, ugye az angol self van itt magyar betűvel leírva, a személy, a self dekonstruktív természetű, amely akkor jön létre, amikor a vágy megérkezik a nyelvbe. Na. Azért ez már kis mutató, de vannak ennél durvább szövegek is. Mindjárt keresek még.
Na most ez ugye ők meghatározásnak szántak, de mondjuk, hogyha találnál egy olyan...
egy leírást, igen.
Mű.
Igen, de hát ugye most itt összefoglalom ezt az egész elméletet, olvasok. Az inszkripció a modern versben olyan feliratok, töredékek megjelenésében érzékelhető, amelyek, ha van is értelmük, az mellékes, a referencia bennük felfüggesztődik, és emlékezetünkbe véletlenszerűen beleszövődik, sztereotípiák, töredékek formájában léteznek. Ezt megismétlem. Az inszkripció, ők minden felirat, az inszkripciók ugye felirat. Erre azt mondja, hogy az inszkripció a modern versben olyan feliratok, töredékek megjelenésében érzékelhető, amelyek, ha van is értelmük, az mellékes. A referencia bennük felfüggesztődik. A referencia az a szó, ami azt jelenti, hogy az a valóságra való viszonyítás. Tehát a referencia bennük felfüggesztődik, Isten őrizzen a valóság, és emlékezetünkben véletlenszerűen beleszövődő sztereotípiák, töredékek formájában léteznek. Na, fogd meg a lényegét, ugye? Aztán a posztmodern író hatalmában csak a szövegek összekeveredése áll, a szövegkezelés pragmatikai jellegű, a jelzett elemek közti viszonyt a szövegkezelés használati utasításai szervezik. Aztán a posztmodern irodalomban az intertextualitás egyenesen az irodalom létmódjaként értelmeződik. Na most az intertextualitás azt jelenti a posztmodernben, hogy minden le van már írva, mielőtt azt a művet olvasunk, amit olvasunk. Tehát semmi nem új, mert mindennek megvan valahol az előzménye, és ezt nevezik ők az irodalom önmagán való akaratának, hogy oda is benyúlik, ami 200 évvel későbbi, 300 évvel későbbi, vagy egy 300 évvel későbbi szöveg megelőlegezte a 300 évvel korábbit. Tehát egy teljes időutazás innen oda, onnan, ide hatás oda. Most mert ha azt mondanák, hogy amit az Orbán Otto mond egy ez ellen tiltakozó versében. Hogyha én beszélek, akkor belőlem az Ó Magyar Mária Siramú szól és a körúti argó. Akkor ezt értem, hogy én, mint magyar költő, a magyar nyelv teljességét uralni akarom. És valóban az én művelődésemben, műveltségemben benne van a Magyar Mária Siralom is, meg a mai körúti argó is, de ők nem ezt mondják, hanem az, hogy én bármit mondok, az már valahol meg van előlegezve. Lehetsz te ilyen zseni, olyan zseni, amit te írsz, azt már régen megírtál. De azért írjál, mert az intertextualitás az érdekes.
Jó, most akkor szerintem térjünk át arra, amit te irodalomnak tartasz, és a személyekre is.
Igen.
Tehát, hogy párhuzamot tudunk.
Igen, igen. Nos, ugye az ember a definícióidnak azt a módját is határozhatja, hogyha elmondok valamit, akkor annak az ellenkezője az, amit én szeretek. Tehát egy ilyen deduktív meghatározás lenne, de elmondom azért tisztán is, hogy mi az, ami szemben van mindezzel, amit ők mondanak. Egy. Szeretem, ha valaki olyan verset ír, ami arra az ocsmány valóságra vonatkozik. Nekik ocsmány a valóság, időnként tényleg ocsmány a valóság, de nem ezért. Tehát szeretem, hogyha valaki azzal foglalkozik, amiben élünk. Szeretem, ha arról véleménye is van. Szeretem, hogyha ezt a véleményt úgy közli, hogy ebből az ő személyisége kibontakozik. Tehát vallom a jelentést, vallom az értelmet, vallom a szerző személyességét, és elvárom, vagy jól esik, ha benne van, a úgynevezett képviselet, ezt a szót is ugye kiirtották a szótárból. Ez pedig nem jelent többet, csak annyit, hogy a minél nagyobb tömegek érdekében való megszólalás. Tehát a minél nagyobb tömegek érdekében való megszólalás. Számomra ez nagyon fontos. És érdekes módon mindazoknak a költőknek, akiket én becsülök, szintén fontos, hogy két nagyon különleges példát mondjak. Volt nekem egy egyetemi csoportom, akiket nagyon sokáig tanítottam, mert már régen végeztek, és még mindig visszajártak, meg hoztak az utcáról is magukkal haverokat, akik költők voltak, meg az Ezredék című folyóirat szerkesztése közben, amelynek a verse rovatát én szerkesztem, áradnak hozzám a levelek, dilettánstól kezdve zseniális emberekig, és ha ott egy nagyon tehetséges fiatalt vettem észre, akkor mondtam, hogy járjon be a szemináriumra, mert van még mit tanulnia, nekem egymást megismerik ezek a fiatal költők, és egy közös iskolává állnak össze, akkor az ő hangjuk az jól fog szólni. Na most mit csináltak ezek a költők? Volt egy olyan vers címe az egyiknek, hogy a téma az utcán lever. Aztán egy másiknak, ugye József Attilának a Hazámba van egy ilyen sora, hogy háltak az utcán. Tapsikoltak a jázminok, és háltak az utcán. Erre az én egyik költőnöm azt mondja, halnak az utcán. Intertextualitás, ugye? De ez tudatos visszautalás ellenkező tartalma, vagy ráfokozó tartalma. És kiderült, hogy ezeket a gyerekeket halálosan izgatja az, hogy mi veszi őket körül. És nem csak azért, mert belebotlanak a valóságba, aki ott hever a lábuk előtt hajléktalan formájában, hanem mert ők a saját személyükben is veszélyeztetve vannak azáltal, hogy elvégzik az egyetemet a legkitűnőbb eredményekkel, és nem képesek elhelyezkedni. Kapnak egy 3 hónapos szerződést a McDonald's-ben, kitűnő egyetemi diplomával, mosogatnak 3 hónapig, aztán kiveszik őket az utcára, mert a szerződés azért tart 3 hónapig, mert addig nem kell nyugdíjjállalékhoz fizetni utánuk. Volt olyan tanítványom, aki nem volt egy vándormadár, hogy a legtehetségesebb költőm volt, és rövid időn belül 33 munkahelye volt. iparművészeti, vagy képzőművészeti főiskolán volt modell, megbőnözve mosogatott volt, babysitter, én nem is tudom, mennyi minden volt. Ez minden volt elég arra természetesen, hogy hozzájusson egy lakáshoz, leányról van szó, fogta magát, kiment Angliába. Ez egy első generációs értelmiségi volt, akit otthonról nem tudtak ellátni se lakással, se pénzzel, Mórahalmon született, a család most is ott él, kiment Londonba, ott se értelmiségi munkát végez, de legalább pénzt kap érte, amit próbál egymás alatt.
A mai világra is jellemző, hogy mint mondjuk József Attilára, tehát hogy csak azt tud olyan jó verseket írni, aki olyan körülmények között él?
Nem, aki érzékeny a körülményekre, az is tud jó verset írni. Tehát nem muszáj nekem magamnak a földön feküdnöm ahhoz, hogy az empátiám meginduljon. Ezeknek a gyerekeknek nagyon sok jó versük volt, és én mindig hoztam az ezred végben a lapomban ezeket rendre. De olyan sok gyűlt össze, hogy akkor összeszövetkeztünk, hogy kiadunk egy antológiát. Most még valami kis irodalomtörténet a régmúltból. 1958-ban, tehát a forradalom után két évvel egy fiatal költőtársaság kiadott egy antológiát. Ebben Garai Gábor volt, Váci Mihály volt, Baranyi Ferenc volt, Simor András volt, szóval nevek voltak. És az volt bennük a különleges, hogy abszolút baloldali meggyőződéssel, tehát nem voltak rendszerellenesek, mert baloldali meggyőződésük volt, de formát nélküli verseket írtak, mert legtöbbjük spanyol szakos volt, és hozták nyugatról a szabad verseket. Na most a szabad vers abban az időben formalizmusnak számított és tiltott dolog volt. És ezek a saját forradalmi indulataikat szabad versben írták meg, és egyszerűen fogták, Tűztánc volt az antológia címe, a címadó verset Garai Gábor írta, és fogták ezt az antológiát, és ugyan mint volt, bezúzták. És a csoport kapott egy figyelmeztetés, hogy többet, tűztáncként, tehát csoportosulásként nem jelentkezhetnek. Onnantól kezdve a magyar irodalom történetben nem volt több antológia. Mármint hogy olyan antológia, mint egy meghatározott csoport alkotott volna. Voltak szép versek, amik A-tól Z-ig hoztak mindenkit, de minden koncepció nélkül. A koncepció csak az volt, hogy az Isten szerelmére ne legyen egyszínű a dolog. Innen és onnan és valahonnan, és akkor tiltunk, tűrünk, támogatunk, ugye a 3T, mindenütt legyen ott a 3T. No, tehát ezeknek a könyve volt ez a Tűztánc, Ladányi Mihály, de ugye vagyok a legnagyobb költőt, nem mondtam. A nevét szerintem már nem is ismeritek, mert annyira el van taposva. Zseniális volt, ő volt a 20. század második felének a legnagyobb költője, Vörös Sándor mellett persze. Na most, ő egyébként éhen halt, 86-ban. Nem, akkor még nem. 87-ben. Tehát egy jóléti korszakban Ladányi Mihály baloldali magyar költő éhen halt. No, tehát a Tűztáncnak van egy ilyen általunk jól ismert holdudvara, hogy baloldali társaság, forradalmi lendületű társaság, forma nélküli verseket is író társaság. Nos, ezért szerettünk volna mi egy Jégtánc című kötetet létrehozni, visszautalva erre a Tűztáncra. De csináltunk ilyen próbaszúrásként felméréseket, hogy mondd-e valakinek ez valamit, hogy Tűztánc. Senkinek semmit. Még az egyetemi tanároknak sem, mert sikerült annyira bezúzni ezt a kötetet, hogy nem lehetett róla tudni. Én nekem úgy van meg, hogy egy könyvtárból kivettem, nem loptam el, annál tisztességesebb ő, és kimásoltattam. És egy ilyen összes spirálozott izében megvan nekem. Na most, hát mint hogy kiderült, hogy az, hogy Jégtánc senkinek semmit nem mond, annak ellenére, hogy a kötetet bevezető címadó verset megírtam már az egyik tanítványom, itt van a kötetnek a hátán, abban maradtunk, hogy kötéltánc, mert ez utal is a tűztánca, meg nem is, megáll önmagában, és meg nem is, meg jelzi azt az életérzésünket, hogy hát bizony mindannyian kötélen táncolunk, és nem tudjuk, hogy mikor potyanunk le róla. Ennek is van egy címadó verse. Tehát összehoztunk egy ilyen antológiát. Na most, ha én elkezdeném nézni, hogy mely versek kerültek bele, a verseket közösen szerkesztettük, tehát 2 vagy 3 éven keresztül dolgoztunk azon, hogy minden verset mindenki felolvasott, a többiek belepofáztak, nagyon jó érzékkel, és nagyon finoman és tapintatosan, hogy ne legyen bántó, és javításokat javasoltak, meg finomítottak, meg ötleteket adtak, nevelték egymást. És végül kineveltek egy egész kötetet, ami itt üldögél előttem az asztalon, és hát olyan versek vannak benne, megengedtek egy pár
szóval. Hogy szerettem volna kérni.
A nyomor. Régi kávé illatok törnek elő az olasz ajkú ablakokból. Szigorú macska dorombol egy rozsdás korláton, és a szegénység a vakolat alá menekül. Arrébb egy szemetes láda mögött vajúdik a bizonytalanság, sok kis átkot és reménytelenséget fial. Jó vers? Jó.
Jó.
Azt mondja. Bérházak, ez még mindig ugyanaz. Kávéillatok törnek elő az olasz ajkú ablakokból. Vemhes macska dorombol egy rozsdás korláton, s vakolat alá menekül a nélkülözés. A hold bágyattan világítja meg a sápat házfalat, és a szemetes ládánál átkokat szül a bizonytalanság. Az udvaron dióhéjban nyöszörög a bánat, éjszaka lebeg a csípőficamos jegenyék ágain. Bombázott csigalépcsök romjai alt sorsok mocorognak, s vak bőregérként, ánként vonják maguk után a múló időt.
Ki a szerző?
Merényi Krisztián a szerző. Akkor... Na, ez a legkülönösebb. Ez egy Haga Elvira nevű cigánylány, akit egy cigányfiú hozott magával. A cigányfiútól mindjárt olvasok. A cigányfiú utcáról jött. Megkeresett engem azzal, hogy megtanulta a könyveimet, és verseket ír, és nézzem meg. És egyszerűen a szívemhez kaptam, és azt mondtam, hogy itt van a József Attila, meg a Rembó, meg mindenki. És akkor elkezdett járni az órákra, a tanítványaim csodálatosan befogadták, semmi, azért nem volt cigány, nem cigány. Még azt is eltűrték, hogy homoszexuális, és volt, hogy behozta a homoszexuális partner, minden, szóval emberszámba volt véve. Egyszer hozott egy lányt, mondom, homoszexuális, tehát a kapcsolat nem ez volt, Haga Elvira nevű kislány, akinek egyetlen egy verse volt életében, de azt beválogattuk, mert elképesztő volt. Íme. Apám. Megszülettem, s te nem adtad nekem a nevedet. Karjaidból kitaszítottál, nem óvtál. Fájdalmas verés nyújtottál, ordítoztál, hogy nem bírod tovább. Eladtál, hogy ne engem támogass, hanem az italos pohárt. Árvaházba juttattál, könnyeimmel nem mosakodtál. Szegény maradtál, mert a rózsákból nem kaptál, ballagásomra nem jöttél, az égre nem néztél, hogy nekem üzenj. Az est leszállt, és te tántorogva bandukoltál, mert nincs lányod, csak a fekete pohár. 2002-es vers. Hmm. Na most, aki itt a cigányfiú. Sárközi Lászlónak hívják, és a Fedél nélkülben rendszeresen publikálnak az én lapomban, de most már 3 kötete is van, amióta itt emberedettük az irodalomban. Amitől hanyattestem, az első vers, amit elolvastam, következő, Hajnalszonett. Ez egy hexameter ritmusú vers, de szonett formája van. Ez azért érdekes, mert a hexametert az ilyen sorversként akármennyit lehet írni, de ő még megcsavarta egy nehezítő dologgal a formát, és csinált belőle hajnalszonett címe szonettet, amelynek a ritmusa a hexameter. Tehát lassan múlik az este, alá temetődik az aszfalt, így hangzik. Nem akarom, mert a tartalmát szeretném a figyelmétek, csak mutatom, hogy egy egész rendkívüli forma. Lassan múlik az este, alá temetődik az aszfalt harmata, s pára gomolyjal játszik az ágon a szellő. Felhő ánya sötétlik az égre, esőt hoz a hajnal, s arca borultan szunnyad elázva a kába tekergő. Piszkos rongya kinőve, alig fedi. Reszket a nyírkos, gyilkos bokrok alá ledobott szivacsos gebeteste. Sebzett készfeje, tarkoponyája s a homloka csillog, szitkot vinyog a bajszalag, lila szája szeverjes. Ápolodott körleple veszi körül, légy a koporsót, hitveseként ölel át karjával egy ételi korsót, s bortól mámoros aggyal a köznapi gond elenyészik. Nézi-e késői órán bárki a hold hideg ívét, látja a vértelen arcon játszani végzete színét, s szívét nyomja el, mert dobolása nem érhet az égig.
Én arra lennék kíváncsi, hogy ez a fiú ez honnan jött, mi inspirálta őt arra, hogy ami kikívánkozik.
Cigányárvaházból jött. Cigányárvaházból. Az iskolákat nem végezte el, csak 30 évesen. Ez egy zseni.
És akkor, de végül is, hogy miért fordult át ebbe, tehát hogyan tudott túllépni önmagán, bár hát a kérdés ez így nem jó, mert valamikor biztos, hogy benne szúnyadt ez, de...
Benne.
De mi volt az, ami őt...
Megmondom, hogy mi indította el, azt hiszem, bár így nem elemezgettük, mert Franz tudja, hogy nem állt az ember az elemzéssel. Többször megverték rendőrök pusztán azért, mert cigány. Azt mondták, hogy ő csinálta ezt, azt lopott be, törvénytelen. Semmi, soha, abszolút tisztességes. De rendőrök többször megverték, és akkor azt mondta magába, hogy leszek én külön, mint ti vagytok.
Mint József Attila is, ugye?
Hát azért mondom, hogy ez volt az érzés, ami itt van József Attila. Mondok még verset. Önarckép. A reggel nehezen rúgja ki álmát szeméből, mivel éjnek madaras, verse sötétben árnyalja be szárnyát. Nem gyerek, ám hull haja, bocsánat, nem gyerek, ám hull foga, sőt haja, barna kerettel szeme alja, táskás. Saját marka segít élni a vágyát, s képzetesen földi, lelke kamasz. Pedig három évtizedet taposva sarkai kérgével a sárgolyon, bős lehetett volna akár szólón, de mást, s máshogy akar, s múltba karolva fogja a holnap, jelenlét fogyó, ezüst holnak adja, amíg a sorsa kitel, s át kell az útján a folyó. Aztán van egy, ami gyönyörű. Újévi szonet Faludi Györgynek. Gondolataim szanaszét szaladtak, épp kézzel mondat elő nem került, és megértem, miért fázom legbelül, bár a zord fogak odakint haladnak. Ablakodhoz mentem, s néztem a Dunát, mely házad lábánál imádkozik nap mint nap, és szinte kínálkozik, hogy hátán vigyen az óév után. Nem hajózhatsz el. Biztosan élveznéd aggodalmamat, és ahogy nézlek, Káron ladikjártán meg is lékelnéd, féljen ő tőled. Mindenekkán és főképp megszerettelek és kérlek, mint barátod, maradj velem soká.
Az előző beszélgetésben szó került arról, hogy aki egy, tényleg hat, egy jó, tehát csak így fogalmazom, egy jó, egy nagyívű irodalmi művet letesz az asztalra, annak valahogy akkor kerek a világ, és ő magát is kerekké tudta tenni. Na most ez a fiatalember, aki ezeket a verseket írta, az mivé lett?
Itt egy olyan történetet fogok elmondani, mert azt fogjátok mondani, én kitaláltam. Tehát ez a fiú ugye járt az óráimra, hozta a kabala cicáját, ahogy neveztük a szerette fiút, és állás nélküli volt, és hajléktalan volt, és nem volt semmije. És rettenetesen hiú volt, sértődékeny volt. Volt egy alkalom, hogy bejött közénk, akkor már az irodalmi társaságban, ahol Bélával is együtt vagyok, a Nagy Lajos társaságban, oda is bejárt közénk rendszeresen, és azt mondta, hogy írtam egy szonetkoszorút. És a szonetkoszorú egy nagyon nehéz és kötött forma. És elém teszi, és elolvastam, mondom, Laci, ez nem szonetkoszorú, ez csak egy szonetciklus. A szonetkoszorúnak szigorú szabálya van. Te is egy rohadt fajgyűlölő vagy, mint a... És akkor mondott egy nevet, aki szintén cigány egyébként. Mondom, Laci, nem vagy normális, miért lennék én fajgyűlölő? Azért, mert azt mondom, hogy ez nem szonet koszorú, hanem ciklus. Mert egy rohadt fajgyűl, és már állt velem szembe, és már összeszorított az öklét, és féltem, hogy megver. És a többiek is, a többi tanítványom. És rögtön mellém álltak, és lefogták a Lacit, és kikísérték. Na, eltelt egy olyan 2 hónap, nem tudtunk róla semmit. Otthon vagyok a fiammal, szól a telefon, ez csak ilyen, mint a túlvilágról, ilyen nyöszörgő hang, hogy Erika, gyere, segíts, azonnal, nagyon nagy baj van. Megbénultam, leütöttek, kiraboltak. Egy teljes döbbenetes dolog. Aztán itt fekszem a Jáli úti hajléktalan kórházban. Azonnal gyere. Letette a fagylót, én is letettem. És akkor mondom a fiamnak, hogy hajrá ki a Jáli útra. Szóval, hát te nem vagy normális, majdnem megvert a múltkor téged a sár közé. Mondom, teljesen mindegy, hogy megvert, vagy nem vert meg. Ha nekem ő telefonál, de profundis a mélységekből, oda kell menni. És oda mentünk, elmondhatatlan egy ilyen hajléktalan kórház. Ott feküdt, egy ilyen nyakpánttal kimerelítve, a fején olyan korona, mint amíg a Horn Gyulának volt a balesete után. Alig tudott beszélni, alig tudott levegőt venni, le volt bénulva majdnem teljesen. És mondom, mi történt? Valóan nagyon nehezen elmondta, hogy hosszú idő után végre volt munkája. Egy könyvraktárban innen-oda, onnan-ide kellett szállítani a könyveket. Hétfői nap kezdte, az első napon kapott 6000 forintot, a második napon kedden 5000, és akkor gondolta, hogy na most van pénz, akkor az életben egyszer meleg vacsorát eszik. És beült a legközelebbi vendéglátóipari egységbe, kockás, terítős, büdös, kocsmana, mondjuk magyarul, és rendelt egy csülköt, bablevest, meg egy sört. Hát ott ült a ivónak a törzs közönsége, ilyen félig vagy teljesen lerészegedett társaság, és hát látták, hogy itt van egy palimadár, akinek pénze van. Mondták, hogy fizessen nekik egy rondot. Ez a hülye meg végre először akartam mutatni, hogy ő egy úr, nekünkben mindig mi vettünk meg innivalót vagy ennivalót. Azt mondta, hogy egy rondot. Megitták, akkor jött a következő, a harmadik, a negyedik. És akkor ő fizetett, meg gondolta, hogy most már túl vannak a pénzem, és elindult kifelé. Ez a csülhe nekirontott, és agyba fölbeverték. A maradék pénzéért, ami nem lehetett még 1000 forint se, hiszen elitták az egészet. Elitták az egészet. A maradék 1000 forintért majdnem megölték. De hát így is roppantát tették. Na, egy nagyon emberséges orvos volt, aki ott helyben megoperálta, amikor már légzési nehézségei voltak, ugye a agyi vérömlény a légzésközpont felé ment. És amikor helyre hozta őt valamennyire, akkor felküldte őt a Budakeszi útra, ott van egy ilyen orvosi rehabilitációs intézet. És ott volt 3 hétig, és akkor telefonált nekem, hogy Erika, segíts meg, ki akarnak innen dobni. Mondom, hogy tudnának kidobni, akkor motogni nem tudsz, még vécére sem, de hogy 3 hétnél tovább nem lehet itt maradni. És mondom, hova akarnak dobni? Hát egy szeretet otthonban. Hát egyszerűen 2 nap alatt nem tudtunk mit csinálni, és elvitték őt a Dóra György úti valóban szeretett háznak nevű elfekvőbe. Ami valami iszony volt, mert az ő szobája az volt egy ágy, szekrénye nem volt, mert azt úgyis kirabolták volna. televízió álmodni nem lehetett, szóval volt benne egy ágy, meg egy szék, hogy a jó látogató le tudjon ülni. Ez volt a szoba. És akkor azt mondta, hogy vigyük ki, nem előít meghal. És ahova vigyük? Nagy lélekerővel fölhívtam a Göncz Árpádnét, a Göncöt én ismertem korábbról, és a Göncnél lehet tudni, hogy egy ilyen kegyeleti akcióban résztvevő alapítványokban benne levő valaki, és mondtam neki, hogy hát Zsuzsa, ez van, segíts alatt itt elhelyezni. Hogy nem. Mondom, és Kinga, akkor volt a Göncz Kinga, még azt hiszem, hogy szociális minőte, azt mondja, nem megy, nem járható út. Mondom, akkor kitől lehet segítséget kérni? Azt mondja, senkitől. És akkor lépett be a képbe az a Merényi Krisztián, akitől az első verseket olvastam. Egész véletlenül a Marcibányi téri mozgássérült központban dolgozott valaha. És ismertett az igazgatót. És végül is ennek a Merényi Krisztiánnak köszönhetjük, hogy a Lacit oda átvették. Rengeteget javítottak rajta, megtanult járni, megtanult balkézzel írni, aztán számítógépezni, és hihetetlen akarat erővel, és azóta dolgozik és ír. Nem mindig tud jól járni, rosszabb meg jobb napjai vannak, az inkontinenciája elég sokáig volt, én nem kérdeztem, hogy most jár-e pelenkába, vagy nem, mi közöm hozzá. Minden esetre egy valami rendkívül érdekes dolog történt, hogy a fejbevágása óta a homoszexualitás elmúlt, és nőkbe lett szerelmes. Olyannyira, hogy most meg is fog nősülni, egy nálánál legalább 20 éve fiatalabb lányt veszel, aki szintén olyan mozgássérült, meg egyéb fogyatékkal is élő, azt hiszem ilyen értelmi fogyatékkal, ahogy én láttam a kislány többször, oda költözik hozzájuk, megvan oldva a szállás probléma, ami egyébként meg volt hatatlan lett volna, és ki kellett volna jönni a Marcibányi útról is, már térről is, mert végül is miért tartsák ott örökétig. És ez a lánc szól, ez a megveretés, a egyik kórház, másik kórház, a Merényi Krisztián közbelépése, a Marcibányi tér, ott a szerelem, és akkor most ebből egy házasság is oda költözik. Hát ilyen élettörténet nincs.
És most milyennek látja a világot?
Elviselhetetlennek, a fedél nélkülnek dolgozik, újságíró. Kapom tőle az e-maileket, hogyha valamilyen megmozdulás van, hogy akkor arra menjünk, meg vonuljunk, meg tüntessünk, de hát én nem megyek, meg nem mozdulok, mert mindegy, szóval nem. De ő ezeket a dolgokat szervezi, és nagyon komolyan gondolja. És hát nagyon utálja ezt a világot. És nem nagyon tudom lebeszélni róla, mert nem sok érvem van a világ mellett.
De gondolom a versírás mellett megmarad, hogy azt meg nem
ír,
lehet tudni.
Ír verset, igen. Nem érzem, hogy ugyanazon a hatalmas, magas hőfokon lenne, mint volt, de amiket ír, azok jók. Még nézem, hogy nincs itt valami nagyon jó benne, mert hát itt a kötéltáncban ő volt a fősztár. Most, ja meg a, tudom, hogy még ki, az a kislányom, aki kiment Angliába. Jaj, ez is nagyon szép. Körúti séta. Behódolt bársony talpain a tisztas őrült ősz. Örökre lehull a levél, halott avar ravatal éled elém, s elég a rőt idő. Nyakasan nyitva kaput október, az oktogonon üvöltő csönd, csillagos kristály klipta az ég, s élve fáradtan fuldokol, még éjfehér fényei ragyognak. Szürke szikárszelet volt hátán a folyó, és a part, sovány sirályok csatognak, és várnak a vízen ülve, míg mohon kémlelik újra, úgy egymást, mint engem, és barátkozom, halált hozom, lelkem pengetette szél, s te éj, csodálkozom.
És ki volt a költő?
Sárközi Laci.
Ja, hát köszönöm szépen, talán legyen ez a végszó, ha te is úgy gondolod. Vagy esetleg még valamit hozzáfűzni ehhez a beszélgetéshez?
Igen, ha még van időtök. Rigó Béla miatt, mert ő is fontos. egy Pap János nevű színész, akinek a hangját ismerhetitek, mert ő minden öreg néger magyar hangja, meg egyébként is, szóval egy nagyon klassát, kitalálta azt, hogy ott van az akvinkum, ami egy fantasztikus dolog, mert ugye része a múltunknak, meg a latin kultúránknak, és ezt senki nem látogatja meg. Hogy csináljunk olyan költőversenyt, ami akvinkumban van megtartva, és valamilyen kapcsolatban van akvinkummal és az ókorral. És hát a kapcsolat az ókorral az volt, hogy csak ókori versformában írott verset fogadtunk be, és minden évben megadtunk valami olyan témát, ami vagy ókori téma, vagy legalábbis viszonyban van az ókorral, és engem kértek föl, hát főnöknek, tehát én vagyok a zsűri elnöknek, előolvasó, meg mit tudom. Azzal az egy feltétellel vállaltam, hogy csak jelégés pályázatokat fogadok el, mert ismerben a magyar pályázatokat, a nevek viszik el a díjakat. Mondtam, hogy ezt ne csináljuk, mert Tandori Dezsőnek már elég díja van, meg másnak is elég díja van. Én most a friss, új húsokat szeretném látni. És akkor megindult ez a akvinkumi költőverseny, és minden évben valami jópofa témát adtunk meg. Akvinkumi víziorgona volt az első, a második az Pannonia dicsérete volt, hogy a János Pannonius verse visszautal, szatírok és szatírák. Szóval megpróbáltunk ilyen vidám dolgokat, hogy na most akkor jöjjön valami vidámság. A versek 90%-ából dögvész jött. Én Bélát ott ismertem meg, már az első fellépése is olyan volt, hogy hát az a fajta proféta, aki a minél nagyobb tövegek érdekében szól. De akárkit ütnék fel a antológiában, mert kiadtuk most a 10 éves anyagot, egyszerűen azt láttam, hogy döglött macskatetemek és üres konzervdobozok, itt a Bélának van egy verse, Üzenet a pokolból címen. Szóval, akinek ma itt úgy volt mondani valója, hogy nem a hivatalos irodalomnak a kegyeltje, az egyszerűen azt írja, hogy itt szenved az ország. És itt van előttem egy hatalmas nagy anyag, 98-ban kezdtük, most már ugye 2002 van, elképesztő, hogy milyen versek vannak benne. Szóval azért ez is jelent valamit, hogy ha valaki papírt fog, és nem hivatásos megrendelésre ír, hanem valami, ami a szívéből jön, az nem nagyon boldog. Igen. Ezt akartam meg elmondani, hogy bedobtuk a szatírok és szatirákat, és ami elképesztő szatirák jöttek. Elképesztő szatirák. Rengeteg. Úgyhogy hát azt kell mondanom, hogy ahogy van két Magyarország, úgy van két irodalom is. A kettő az egy nagyon kicsi, nagyon kevesek által művelt elit arisztokratikus kirekesztő, a másik egy nagyon sokak által művelt, de még csak nem is tűrt, hanem inkább tiltott, és viszont ennek az akvinkumi költőversenynek kialakult már egy törzskártája, egy olyan 50-60 fő állandóan ír nagyon jó verseket, és hát az, hogy egyáltalán 13-szor rendeztük már meg, azért az nagyon sokat jelent. 14-szer már igen. Ezt akartam még elmondani.
Jó, akkor nekem lesz meg egy záró kérdésem, mert azért az egészhez ez hozzátartozik. Olvasó közönség. Kik olvassák a verseket? Olvassák-e egyáltalán? Erre szeretnék egy pár mondatban választ hallani.
Nehéz a kérdés, mert azt kell mondanom, hogy Magyarországon inkább költő valaki, mint inkább ír valaki, mint hogy olvas. Tehát eszméletlen sok önjelölt költő van. Hát én hozzám áradnak a levelek. Egyet meg is tanultam, hogy a dilettáns mit tud verset írni. Azt mondja, seggünkön foltok a lengyel, kezünkön kérges a tenyér, így van a néger is ezzel, bőre bár barna vagy fehér. Na ezt megtalálom, bőre bár barna, szóval a néger bőre, szóval ilyeneket is kapok, tehát nagyon sok az önjelölt költő, és nagyon-nagyon sok a megjelent költő is, tehát azt kell mondanom, hogy átolvashatatlan a sok vers jelenik meg, és fogynak is, ha nem is nagy példányszámban, mert nagy példányszámot azt már csak a kánonban lévők kapnak, ilyen 500 példány, 300 példány, szóval gyakorlatilag alig-alig, de azt szoktuk mondani rá, hogy vigasztalódjunk, hogy a Nagyon fáj című József Attila kötet is 300 példányban jelent meg. Ez így igaz. Most amikor van egy ilyen kötetbemutató, mint ma is volt például az Írószövetségben, verses kötetet mutattak be, ott ültek legalább 60-70-en. Tehát érdeklik őket. Hogy megvették-e a kötetet, azt nem tudom, feltehetőleg nem. De megnézték, tudják, hogy a könyvtárban lent van, oda mennek, kiveszik. Tehát biztos, hogy érdeklődés van. Meg kim voltam a könyvhéten dedikálni, és a szomszéd asztalnál azt láttam, hogy áll egy vásárló külsejű úr, aki fölvesz egy könyvet, kinyitja, melegen sütött a nap, úgyhogy a fejére kötött egy ilyen négy sarkán megcsomózott kendőt, és ott fél lábon állva 2-3 óra alatt kiolvasta a könyvet. Nem tudta megvenni, mert pénze nincs. Tehát a kérdésre azt tudom mondani, a könyveket nem lehet megvenni, mert drágák. A könyvek nagyon kis példányszámban jelennek meg, mert nem lehet őket megvenni, mert drágák, és akkor nem lehet nagy példányszámban megjelenteni. A terjesztők akkora árést vesznek le a könyvekről, hát ezt te tudod. Hogy egyszerűen a boltok csak bizalányba veszik át a könyveket. Tehát önfarkába harapó kígyó, vagy a tojás és a tyúk esete, nem tudom, mi kezdődött előbb. Hát az kezdődött előbb, hogy a kiválasztottaknak a nagy példányszámai elviszik a vásárlóerőt, mert ha minden könyvhétben megjelentetnek egy Eszterházit, egy Nádas Pétert, egy Kukorálit, egy Parti Nagyot, én tudom én, vannak ilyen, mondom, ezek a kánonba tartozók, ezek elviszik a pénzt, elviszik a könyvkiadóknak a papírkontingensét, és akkor van az, hogy azt mondják, hogy hú, mekkora nagy bevétel volt az idei könyvhéten, de nem mondják meg, hogy hány könyvet adtak el. És kiknek a könyveim. Csak azt mondják, hogy hány milliót vettek be pénzben. Most én utána szoktam nézni, és a pénz mennyiség körülbelül annyi, vagy valamivel több, de az elfogyott könyveknek a száma, mármint, hogy amely könyvekből fogyott, az sokkal kevesebb. Kevesebb milliót vesznek, mert akit megvesznek, az elviszi a pénzt.
És a költők olvassák egymás verseit?
Igen.
Jó, no, köszönöm szépen a beszélgetést.
Hát én is köszönöm a meghívást. Annyira zsigerből beszéltem, talán egy kicsit is túlindulatosan, hogy én ezt meghallgatom mindenképpen, de felhasználni nem fogom, mert...
Hát ha az jött ki belőled, ami benned lakik, az, akkor az, jó.
Az.
Nem? Akkor
az, igen.
Magadat vállalod, gondolod.
Abszolút. Szóval én vagyok az az álmokfutó, aki megy a Krisztina körúton, és amikor bemondja a rádió, hogy vigyázzat, álmokfutó megy a Krisztina körúton, akkor azt mondja, hogy egy, azt mondja az összes. Na, szóval én vagyok az álmokfutó. Nem nagyon vannak társaim, a teoretikusok között, a költők között rengeteg. Hát a Béla nagyon jó barátom, Garaci Lacit hoztam nektek, ővele is jóban vagyok, Gyimesi Laci, Bétpalan Feri, szóval vannak.